8-ig itt a Civil Rádióban. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották. Szóljon hozzánk a honlapunkon is. www.civilradio.hu
Őrkutyák civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora.
Jó napot kívánok, Zsolt Péter vagyok, az Őrkutyák civilben adás mai szerkesztője, riportere, és a vendégem Molnár Katalin, aki hát rendőrökkel foglalkozik, és nem tudom, hogy gondolták-e azt, hogy a rendőröknek az áll érdekében, hogy jól menjenek egy társadalomban a polgárok között a dolgok, és mégis konfliktusról konfliktusba keverednek a mindennapi intézkedéssel, úgyhogy Kati annak a tudója, aki ezeken a konfliktuson próbál segíteni már egy ideje, részben egyetemi oktatóként, részben pedig úgy tűnik, hogy ez kevés volt neked, Kati, és kimentél terepre. Erről fogunk akkor a mai alkalommal beszélgetni. Tehát a civilek és a rendőrök kapcsolatáról. Hogy téged is jobban megismerjük, nekem folyamatosan az a kép él az emlékezetemben, ez ugrik be, amikor rád gondolok, hogy eltés bölcsész fiatal lányként oda keveredsz, hogy rendőröket kell tanítani, és ott néz rád, nem tudom én, 40-50 macsó srác, hogy mit keres ez a kislány itt. Ebből a pozícióból kellett eljutni addig, tehát te elég jól fölépítetted magad, ugye ezt a szakmában mindenki tudja rólad. Innen kellett eljutni oda, hogy elfogadnak, hogy hajlamosak tanulni tőled, sőt, most már a egyetemen kívüli világban is úgy tűnik, hogy szükség van rád. Idézzük föl akkor ezeket az első pillanatokat, légy oly kedves, hogy kerültél ide, ebbe a világba, ez mennyire volt előrelátható, vagy a véletlennek betudható?
Jó napot kívánok a hallgatóknak, téged újra üdvözöllek, Péter, és köszönöm a meghívást. Nagyon kedves, hogy felidézed ezt a régi időt, bár akkor még nem ismertük egymást, de szerintem hasonlóképpen indultunk a világnak, hogy ilyen nagy rácsodálkozó szemekkel, bölcsészként olyan világokkal is találkozni fogunk, amikre nem is gondoltunk. Valóban, 92-ben, amikor el kellett dönteni az egyetemi évek végén, hogy az ember merre megy tovább, akkor a véletlen játszott a kezemre, hogy én kikötöttem a rendőrök között. Nagyon érdekes, hosszú sora van ennek, nem ragozom sokáig, bár tudnám, és nagyon szívesen tenném, egy helyesírás professzorom, Fábián Pál, jó emlékű Fábián Pál, megkérdezte a tőlem is még egy kollégámtól, hogy van-e már állásunk, és hogy mit szeretnénk csinálni. És én mondtam neki, hogy hát én tanítani szeretnék, ugye nem véletlenül vagyok tanárszakos, és azt mondta, hogy hát, ha még nincs munkahelye, Kati, akkor menjen el és nézze meg, van egy rendőrtiszti főiskola nevű intézmény.
De mondhattál volna te itt nemet, hogy azt mondod, hogy
mondhattam volna nemet, persze, de hát egyrészt, amikor az embert egy professzora megkéri arra, hogy nézzen egy állás után, mert az ő barátja megkérte őt, hogy küldjön neki egy akkurátus bölcsészt,
aki annyi jól diákat helyesen hallottam, aki szabadkozott, amikor valamit ajánlottam neki, hogy ő arra nem alkalmas, meg mit tudom én.
Én azt gondoltam akkor, hogy alkalmas vagyok rá, ez most nagyon nagyképűen hangzik. Erre az volt a jó okom, hogy Fábián tanár úr, ezt most már azt hiszem ennyi év után bevallhatjuk, hogy a bölcsészkar magyar tanszék elfelejtett házi fordulót rendezni egy helyesírás versenyen, egy országos helyesírás verseny előkészületekén, és jött a nevezés, és nem volt az ELTE-nek hallgatója, akit az országosra küldjenek, és Fábián tanár úr behívott, hogy Kati, mentse meg a hazát. És elmentem erre a helyesírás versenyre, és valószínűleg azért gondolt rám, mert hogy elég jó voltam. Uh-huh. Ebből is akkor persze felkészített, nagyon sokat beszélgettünk, és ezek után, hogy én ilyen jó viszonyba kerültem vele, 23 évesen nekem teljesen...
Ő tanított rendőröket? Tanított,
nem rendőröket, mindjárt elmondom a kapcsolódást, hogy bölcsészeket tanított, és hogy annyira jól esett ez, hogy ő egy akkor nekem nagyon komolynak tűnő állás ajánlattal állt elő, vagy hát inkább nem is azt mondom, ajánlattal, egy lehetőséggel. Az történt, hogy az ő egykori jó barátja, Kratochwil Ferenc jogászprofesszor, ők fiatalkoruk óta ismerték egymást, nagyon kedvelték egymást, és tisztelték egymást, a Kratochwil úr akkor volt a rendőrtiszti főiskolának a rektora, ez a rendszerváltás után közvetlenül vagyunk, és akkor történt először, hogy egy civil rektort bíztak meg, egy jogászprofesszort az intézmény vezetésével, és az elődöm egész egyszerűen sajnálatos módon meghalt, egy nyelvi lektor, egy idős úr, akit nem ismertem, és kerestek egy nyelvi lektort, aki jól tud helyesírni, és így szólt az egyik professzor a másiknak, és én boldogan igen mondtam.
Ebből a hallgatóknak csak annyi érdekes lehet, hogy itten véletlenek
ez
vannak.
Ez egy véletlennek tűnik, igen, de aztán, hát én elmentem erre az állásinterjúra, és ott akkor lehet, hogy megint véletlen, hogy egy olyan emberrel futottam össze, aki nekem a leendő főnököm lett, és meghallgattam mindkét jelöltet, és aztán engem választott, aki, hát az, hogy azóta is barátom, és nagyon nagy tisztelettel gondolok rá, és elfogultsággal, Szakács Gábornak hívják, az mondjuk egy része az érzelmeknek, de hogy egy olyan embert kaptam a személyében, aki először is egy fantasztikus vezető volt, a tanulmányi hivatalt vezette. Másodszor pedig olyan inspiráló pedagógus, mert hogy egyébként az eredeti szakmája az, és rendőr is volt, most már nyugállományú, hogy rögtön olyan feladattal is megbízott, ami nem lett volna a dolgom. Jelesül, azon kívül, hogy kéziratokat vigyek haza, és piros tollal lektoráljam, ugye, korrektúrákat készítsek, azt mondta, hogy hát te ennél egy kicsit azért még többre is használható, vagy úgy tűnik, és hogy van-e kedved főiskolai újságot szerkeszteni, és hát persze volt magyarul. Olyan helyre kerültem, ahol rögtön az én bölcsész lényem is játékba jöhetett, és nagy kedvel fordultam az egyébként számomra teljesen idegen jogi nyelvezet felé is.
És ugorjunk egy nagyot. A te bölcsész lényed most hogy tud kibontakozni? A blogjaidban?
Hát nem csak. Nem. Folyamatosan kibontakozik, mert hogy az nem olyan, hogy az ember elnyomja magában. Ha van neki, akkor az folyton előszüremkedik, és beszivárok. Talán ez a legjobb. Nekem folyamatosan az első pillanattól kezdve az óráimban is benne van, az előadásaimban, abban, ahogy beszélek, amilyen képeket, hasonlatokat használok, ahogyan a pedagógiához hozzányúlok, vagy hát egy emberhez, aki ugye a tantermeimben ül. Tehát, hogy ez mindig ott van. A másik vonal pedig nyilván egy bölcsész, az arról is ismerszik meg, hogy ír. Sőt, ír. És grafomán. És hát az egész úgymond tudományos munkásságom az erről is szól, hogy ezt a grafománságot végre ilyen formában is kiélhetem.
Ez a kis könyv, amit a kezembe tartok, ez a rendőr kávéházi élményeim, ez a blogjaidból egy összeállítás, amit a te barátaid vagy barátod, vagy valaki készített, vagy te készítetted ezt?
Hát ez egy kicsit összetett, igen. Egy szép kerek születésnapom volt nemrégiben, most tavasszal, és a barátaim azzal leptek meg, hogy kiadták ezt a könyvet, amit viszont én készítettem. Uh-huh. Tehát az csak első betűtől az utolsóig, igen, csak egy máshová készült, ahol nem jelenthetett meg, sajnos, egy elképzelt rendezvényre, ami, ha minden igaz és jól mennek a dolgok, akkor ősszel meg történik. És ott nem adták ki, és akkor egy kicsit úgy szomorkodva ültem.
Jó, a rejtjelnél jelent.
Abszolút jó.
Jó helyen.
Ugye
jó
szomorkodva ezzel ültem, és akkor egyszer csak, hát én tudtam, hogy meg fogják köszönteni a születésnapomat, erre az ember számít, de arra, hogy ilyen ajándékkal lepik meg, hát arra nem számít.
Na most csatolnék vissza a kiinduló ponthoz, ami engem érdekel, hogy ebben a ajánlásban is te a bölcsész lényedet használod, és úgy vezeted föl az életutadat, hogy azon keresztül tulajdonképpen megköszönöd ennek kis könyvecskének a születését, és ahogy ezt olvasgatja az ember ezt az ajánlást, itt is azt látja, hogy ez is véletlen, hogy ezzel találkoztam, ez ennek köszönhető, hogy ebből ez lett, abból az lett, és így aztán kialakult a Police Café, amiről leginkább beszélgetni fogunk. De ez is egy ilyen véletlen sorrend, ami persze így sodródik az ember. Volt-e az életedben olyan helyzet, amikor választások előtt voltál, és nem pedig készen kaptad az egyik szerencsét a másik után?
Érdekesen hallgatom a kérdésedet, mert nekem ezek a kívülről idegen, vagy kívülről idegen ember számára véletlenszerű sorozatok nekem egyáltalán nem tűnnek véletlennek. És nem csak azért, mert én éltem át őket, és mindegyik lépést tudom, hogy mi követett.
Hát hanem... akkor itt ezek a szövegek vannak. Nem indítottam volna új honlapot, ha nincs a Police Café.
Igen.
Nem született volna meg ez, ha nincs a World Café. Nem született volna meg a World Café, hogyha, hát itt is véletlenül nem ismerem meg Krémer Ferencet. Nem ismertem volna meg Krémer Ferencet, és ez így megy.
És ez így ment, és azt szeretném mondani, hogy hangsúlyozni, hogy persze...
Hogy ebben te látsz egy sorsszerűséget.
Van ez a vicces mondás, hogy hát nem hiszek a véletlenekben, és én ezt nagyon sokszor mondom, mert én azt tapasztalom, hogy ahogyan az ember megismer valakit, vagy valamilyen jelenséget, akkor azon keresztül megismer valami mást is, vagy valaki mást is. És aztán ő rajta keresztül jön a következő lépés. Tehát van egy ilyen nagyon szép és nagyon izgalmas egymásba kapcsolódás a bizonyos dolgoknak, ügyeknek, értékeknek, és ezen keresztül az ezeket képviselő
embereknek. Én azért ragaszkodnék a kérdésemhez. Tehát volt-e olyan szituáció,
igen,
amikor választás?
Mindegyik olyan
amikor
szituáció
volt. Amikor nem tudtad, hogy most ezt választod, vagy ne választod, vagy és esetleg megbántad azóta, hogy nem azt választottad.
Mindegyik választási helyzet volt, mert ezeket az élet, szerintem csak nekem, szerintem mindenkinek felkínál választási lehetőségeket, és abban az ember eldönti, hogy akkor ezen az úton megy tovább, vagy ezen az úton nem. Tehát igen, mondhattam volna Fábián professzornak, hogy köszönöm szépen, hogy rendőröket nem. És nem tudtam semmit a rendőrökről, kíváncsi ember voltam.
Mondhattad volna, de az előbb kiderült, hogy nem mondtad volna.
De
két
azért...
szempontból nem mondtad volna, mert a Fábián professzor kért, és abba bíztál, másrészt neked ez egy felfelé mobilitásnak tűnt.
Pontosan, de nem bántam meg, mert bármikor mondhattam volna azt, hogy nem ezen az úton megyek, nem ezt szeretném. Ezt így megint csak utólag sok-sok év táblatával nekem a bölcsészkaron, tehát demonstrátor voltam ott már harmadéves korom óta, Keszler Borbála növendékeként, vagy nem is tudom, tanítványaként, és amikor végeztem, onnantól kezdve még 2000-ig, tehát összesen 11 évig voltam a bölcsészkar bűvkörében, tanársegéd is. Tehát maradhattam volna ott. 94-ben kezdtem el ott a nyelvészettudományi doktoriskolát. Egyenes út vezetett volna ahhoz, hogy én ott legyek főállásban főiskolai vagy egyetemi tanársegéd. De vonzottak a rendőrök, tehát igen, az az én döntésem volt, hogy a munkásságomat úgymond, vagy a nagyobb részét azt a rendőrségnek szentelem. Miközben egyébként a bölcsészeti doktori végzettségem van, tehát nagyon kemény nyelvészeti téma.
Jó, tehát ott
tehát hogy én azt gondolom, hogy választhattam.
Hogy választhattál volna, és meg is ülted azt a lovat rögtön, ami helyzetbe kerültél, hogy ott a
rendőröket. Mondjuk, hogy igen, és egyébként nem bántam meg.
Most egy kicsit zenélünk, Csorba Laci az, aki a zenét biztosítja nekünk. Hát azt találtuk ki, hogy a Police együttest mutatjuk meg a hallgatóknak, és utána most lezártuk az életút részét, és rákanyarodunk arra az eredeti választott témánkra.
Őrkutyák civilben.
Most Molnár Katalina a vendégem, és hát szerintem nézzük meg, hogy mit jelent ez a Police Café egyáltalán a műfajilag, kicsit módszertanilag, meg hogyan fogadják ezt az érintettek. Ugye itt a rendőröknek az egymással való kommunikációjáról is szó van, meg a civil társadalom és a rendőrök közötti kommunikációjáról. Néha még építészek is vannak ezeken a megbeszéléseken, mert a térrel is lehet békességet teremteni. Tehát különböző szakmák és képviselői kerülnek egy helyre. Ezek után mi történik még?
Hát kezdjük a nevével. Nagyon jó, és köszönöm a zenét, a Poliszt, mert megkaptam az elején, hogy de hát miért ilyen idegen neve van. Sodálkoztak. Hát a névnek a második része az adja magát, a kávé az egy módszertant takar, ugye a World Caféból, a világ kávéházból, amit az amerikai szervezetfejlesztő Juanita Brown talált ki 23 évvel ezelőtt. A Police az pedig azért adja magát, mert hogy a rendőrség kezdeményezése, és ők a főszereplők, és azért nem magyarosítottam, hogy rendőr kávé, mert az meg nem hangzik jól, ha egy magyar meg egy angol kifejezés van egymás mellett. Tehát maradnék az eredeti brandnél, és Magyarországon hála Istennek már a rendszerváltás óta nem szorul magyarázatra a Police, mert hogy ugye a rendőrségi feliratok is angolul vannak. Tehát, hogy ez teljesen adta magát. Most az, hogy magyarra fordítom néha a játék kedvéért, a szójáték kedvéért, hogy rendőrkávéház, ez meg egy kicsit már az én bölcsészes vonalam. A név tehát kötelez a kávé része, mégpedig a módszertant, ugye, amire rákérdeztél, hogy hogyan is zajlik az egész. Hát ezt nehéz röviden elmondani, de talán a lényegét abban tudnám érzékeltetni, hogy, és mindig ezt szoktam elmondani, hogyha embereket leültetünk, hogy valamit megbeszéljenek, és ezt olyan nagyon kényszeredett és frontális a Magyarországon, még mindig sajnos sokszor, túl sokszor előforduló frontális formában akarjuk tenni, akkor nagy részük nem szereplős fajta lévén húzódoznak attól, hogy véleményt nyilvánítsanak. A másik változat, hogy van köztük egy vagy kettő, aki viszont nagyon szeret beszélni, és így elviszi a sót. És moderátor legyen a talpán, aki egy ilyen vele szemben ülő 20-30-40 emberrel felveszi a harcot, miközben nem harcolni kéne, hanem párbeszédet folytatni. Most ez a kávé módszertan azt tudja, hogy akár 20, akár, hát nekem a praxisomban az eddigi legtöbb ember, akit leültöttem, az 70 fő volt, 7 asztal körül. Szóval, hogy részekre bontja az embereket, kis asztalok köré ülteti, és oda tesz melléjük egy-egy kis asztalgazdát, témagazdát, akik meghatározott időközönként ugyanazzal a témával körbe-körbe járva az asztalok körül végig beszélgeti az adott témát, és közben jegyzetel, kérdez, inspirálja őket, tovább viszi a gondolatot asztalról asztalra, majd a végén összefoglalja.
Magyarán az asztalgazda egésznek bárki van lehet, vagy azokat is előzetesen képzel?
Nem. Bocsánat, még egy gondolat, hogy ugye van az egésznek egy nagyon elsőre nagyon szorosnak tűnő koreográfiája, ami azért nagyon szükséges, hogy a módszertan betartsuk a garanciális elveket.
Igen, de nagyon hiszel a módszertanba, tehát ha nem így csinálnák, akkor nem működne.
Nem működik, ez az egyik, a másik, akkor nem hívhatjuk kávénak. Tehát, hogy ugye van itt egy ilyen módszertani korrektség, és sokan ezért is bizonyára mosolyognak rajtam, de időnként az az érzésem, hogy ilyen Pallas Athéné módjára védem a garanciális alapelveket. Nem véletlenül egyrészt tartozunk ezzel Juanita Brownnak, aki ezt kitalálta, ez egy brand. Másrészt pedig én azt tapasztaltam, hogyha nem ezek mentén, az elvek mentén építjük fel az eseményt, akkor egyszerűen nem történik meg az, aminek meg kell történnie, mert hogy minek kell történnie annak, hogy az odajövő embereket célzottan megszólítsuk. Tehát nagyon tudjuk, hogy előre kiket hívunk meg, és biztosnak kell abban lenni, hogy eljönnek. Nem kell mindent tudniuk az eseményről. Elég, ha a témáját tudják, az okát, a szükségét érzik, és érdekeltek ebben, ezt egy ilyen stakeholder analízissel, modernul mondva,
ez érintettek. Ez azt jelenti, hogy az érintettek
így van, tehát, és ezt a rendezők, a szervezők szépen végig elemzik, hogy kik azok a meghívandó felek, akik az adott helyi közbiztonsági, biztonsági problémákban érdekeltek, érintettek, kik azok, akiknek ebben szerepük van, hozzájárulnak, akár a problémák létrejöveteléhez, akár a megoldásukhoz majdan. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy nem akárkik jönnek, besétálnak, és adhok jelleggel beszélgetnek egy jót, hanem célzottan és...
Na most a civil rádióban vagyunk, és itt ráadásul az Őrkutyákban olyan témákkal foglalkozunk, ahol a civilek valahogy meg akarnak védeni valamit. Tehát itt elég egyértelmű, hogy a civilek a biztonságukat szeretnék. És azt látjuk azért a politikai kommunikációból, hogy választásokat lehet nyerni azzal, hogyha valaki azt mondja, hogy én a biztonságotokat megadom, mert még jobban oda fogok csapni. És lehet, hogy ebben a rendőrök is hisznek, meg a civilek is hisznek, hiszen másképp nem szavaznák meg ezeket hirdető politikusokat. Mégis, amikor összeülteted a konfliktussal rendelkező embereket és a rendőröket egymással le tudod egy kerekasztal mellett ültetni és valamilyen témacsoport közül beszéltetni, tudod őket, akkor általában nem az erőszak jelenik meg, mint megoldásnak. Tehát valahogy mindenki előveszi a civilizálta bényét, a szolidárisabb bényét, a bűnözős ember típusú ényét, csak valamit kezdjünk vele, ne taszítsuk ki, ne csak elzárjuk, hanem valamit kezdjük vele. Az egy külön érdekes dolog, hogy mi van az elzártakkal, tudom, hogy azzal is foglalkoztál, olyan helyzetben is csináltál káfét. Na, tehát ezt a szituációt fölelevenítettük, így magunk előtt van. Mik az alapvető kommunikációs félreértések még itt is? Tehát mit várnak el kezdetben a rendőrök a civilek a rendőröktől, és ez hogyan változik a beszélgetés során?
Pontosan azért van szükség, én arra jöttem rá, amikor ezt megismertem, ezt a módszert, és elkezdtem adaptálni, meg továbbfejleszteni, hogy beszélgetnek a rendőrök a civilekkel, mert szükségszerű, hogy szóba jönnek egymással, de ezeknek egy része az hivatalos találkozás. Tehát amikor valami bajunk van, ugye a rendőrhöz fordulunk, megállít igazoltat. Ezek hivatalos aktusok, és vajmi kevés, sőt nulla az esély arra, hogy eközben mi a problémáinkról beszélgetünk. Úgy megoldunk egy ügyet, intézik ügyes-bajos dolgainkat.
Nekem az a problémát jelent, hogy egy rendőrhez úgy kezdjek el vele beszélgetni, mint velem egyenrangú partner, mert eleve hatalmat látom.
Igen, de ez azért van, mert valószínűleg ő sem úgy beszél veled, mint egy egyenrangú partnerrel, hanem a hatalmi attitűdjét hozza elő, és ez különböző stiláris elemekben is megjelenik.
Ezt kellene áthidalni. Ebben a szituációban ez sikerül.
Igen, de tegyük hozzá, hogy azért sikerül, mert ezekben a káfé szituációkban a rendőr nem a hát most egy nagyon csúnya szót fogok mondani, nem a hivatalos közeg minőségében van jelen, hanem inkább, sokkal inkább egy együttműködő, probléma megoldó, beszélgető társként, mert hogy egyébként pláne a 21. századi...
De ugyanakkor rendőr a saját attitűdjét és problémáit is elmondja.
Így van.
És tehát nem lép ki teljesen
nem
a
lép ki a szerepéből, nem lép ki, de egy más, én úgy szoktam ezt mondani, hogy egy más arcát mutatja, emberibbé válik, például attól, hát ugye neked nem kell magyarázni egy tréningen, vagy egy foglalkozáson, amikor egy csoporttal dolgozol, hogy szemmagasságból beszélget veled. Amikor igazoltat egy rendőr, mondjuk, hogyha megállít téged a motoroddal, vagy az autóddal, akkor te ülsz, és föl kell, hogy nézz rá automatikusan. Miközben lehet, hogy semmi okod rá, hogy fölnézz rá, mert hogy nagyon nem jól dolgozik, mondjuk, vagy tisztességtelenül, vagy udvariatlanul bánik veled. Itt pedig leül azokhoz az asztalokhoz, ahol a civilek is ülnek körben. A nagyon szép káfékban kör alakú asztal van. De hogy partnerként beszélget, és csak annyival több, másabb, mint te, vagy bármely civil, aki ott ül, hogy ő abban az adott témában egy kicsit felkészültebb, profibb, nyilván mert neki ez a szakmája, jelesül a biztonság. Másrészt pedig ugye ő adja, veszi a szót, tehát egy kis inkább ilyen moderátorságot tanul. Kérdezted az imént, hogy bárki lehet-e asztalgazda? Nem. Ha a rendőr kávéházról beszélünk, akkor ott rendőr asztalgazdák vannak, ez mindig fontos, akik a rendezvény előtt komoly felkészítést kapnak, módszertani felkészítést. Ez ma már eljutottunk odáig, 3 éve. Sikerült ezt akkreditáltatni, ezt a képzést, egy 8 órás, 8 kreditpontot érő továbbközési rendszerben szereplő képzés. Ez egy nagyon fontos állomás volt, és ez is része ennek a módszertani garanciának.
A másik kérdésem az volt, nem tudom, erre tudsz-e válaszolni, hogy mi az a tévedés, ami elvárásban különbség. Igen. A rendőrök a civilek felé, a civilek a rendőrök felé, és aztán, hogy ez tud-e változni.
Igen, igen. Hát, hogy változni tud-e, azt nem merném bejósolni. Nagyon sokan azon vagyunk, hogy ez változzon. Az alapvető félreértés az abból keletkezik, hogy azokban a típusú államokban, és most próbálok nagyon óvatosan fogalmazni rendészetpolitika kapcsán, vagy rendészeti filozófiák kapcsán, ahol a rendőrség nagyon centralizáltan működik, ott ugye nagyon, ha ezt nagyon erőteljesen építik, és ezt a jellegét hangsúlyozzák a testületnek, a hivatásos mi voltját, az állami hatósági funkcióját, akkor nagyon hamar bekövetkezik az, hogy a civilek azt kezdik érezni, valahol joggal, tehát hogy ez egy természetes működés, hogy hát nekem nem kell semmit csinálnom a biztonságomért, hiszen rengeteg rendőr van, lépten nyomom beléjük, botlok, majd ők vigyáznak rám, és ha bajom történik, akkor majd ők mindent megoldanak.
És ez az elvárás egyre követelezőbb lesz.
Pontosan, ugye? Tehát hogy ez ilyen önmagát gerjesztő folyamat.
És bármi nem működik jól, akkor már bűnbakképzésen is hiba. És akkor mindenki hibás, csak én nem.
Pontosan. Na most ráadásul ezt egy nem túl jó szervezeti kommunikáció, tehát egy nem túl jó rendőrségi sajtó tevékenység még erősíti és gerjeszti tovább, mert az emberekkel elhitetik, hogy mi vigyázunk rátok, és ezzel egyébként nagyon jól lehet győzködni tömegeket is, hogy a közbiztonságot uraljuk. Na most van ezzel szemben egy másik típusú működés, amikor a rendőrség az ő szakmaiságát egyébként magas fokon űzve, na de ehhez egy jóféle képzés is tartozik, és mindenféle jó kiválasztási rendszer. Szóval magas fokon űzi a szakmáját, és amikor baj van, akkor azonnal ott van, azonnal elérhető, megfelelő módon segít, nem tud mindent megoldani, de nem is akarja elhitetni, és van alkalom és idő hosszabb távon rendszeresen beszélgetni a civilekkel arról, hogy egyébként ti hogy tudnátok magatokra legjobban vigyázni, mi ebben mit tudunk nektek segíteni, és ha baj van, akkor pedig ezt meg ezt tudjuk nyújtani. Na te pont erre
most
jó.
Most nem csak arra gondolsz, hogy ne hordjunk rövid szoknyát, hogyha nők vagyunk.
Nem. Nem. Azt kampányszerű működéssel is meg lehet oldani, és egyébként meg fogunk rövid szoknyát hordani, és mondjuk ebben most nem mennék bele, mert azért volt Magyarországon erre nem túl szép példája, pont egy rendőrségi kampány. Ilyen akciónak, ilyen bűnmegelőzési kisfilmnek. Nem. Tehát pont, hogy nem ilyen lózungokban, nem jelszavakban, nem ilyen egyszerű képekben gondolkodik ez a fajta kommunikáció, amit a Káfé képvisel, hanem én így szoktam ezt mondani, és szeretem ezt használni egy érdemi, valódi párbeszédben. Tehát amikor leülsz egy rendőrrel beszélgetni, emberszerű kivitelben, akkor olyanokat tudsz neki mondani, amiket ő sem tud, ő sem gondol, és ő is másképp kezd el veled beszélgetni, mint amikor hatósági személyként találkoztok.
Jó, akkor most megtudtuk azt, hogy lehet rendőrrel beszélgetni.
Nagyon is.
Abban az esetben, hogyha megfelelőek a körülmények, ezt a körülményt valaki külső embernek kell biztosítani, ha magától nem fog kialakulni.
Így van.
A beszélgetés további részében majd arról fogunk beszélni, hogy miről lehet beszélgetni.
Jó.